Legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén fennállva énekeljük a 62. Zsoltár első versét. Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi Urunkat, énekeljük a 393. dicséretnek mind a két versét. Thank you. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, amit az megírva található Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levelében, a 6. rész 10-től a 17. verséig terjedő ige szakaszban.
Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, és felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvesség sisakját is fölvegyétek, és a léleknek kardját, amely az Isten beszéde.
Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Imádkozzunk! Mennyei atyánk, áldunk téged azért, mert úgy ismerhetünk meg téged, úgy szólíthatunk meg téged, erős Isten. Olyan jó tudni azt, hogy nekünk olyan urunk van, olyan mennyei atyánk, akinél van minden erőnek a forrása, és aki még az erőtlen erejét is meg tudja sokasítani. Megvalljuk neked, mindenható Istenünk, a sok-sok erőtelenséget, amivel küszködünk. Megvalljuk mindazt, ami a mindennapokban lehúz, lenyom minket, hogy nem tudunk emelt fejjel a cél felé tekintve végezni a küldetésünket, hanem úgy érezzük nagyon sokszor, hogy olyan terhek nyomasztanak minket, amelyek miatt szüntelenül csak lefele tudunk tekinteni. Megvalljuk a mi bűneinket, megvalljuk a mi tehetetlenségünket, megvalljuk a mi kicsinyhitűségünket, és megvalljuk, hogy nagyon nagy szükségünk van rád. Szükségünk van rád, hogy te erősítsd a mi hitünket, szükségünk van rád, hogy vért tedd fel a kísértővel szemben, hogy ellen tudjunk állni a kísértéseknek. Szükségünk van rád, hogy lelkesen tudjunk újra és újra arra figyelni, ami igazán lényeges ebben a világban, hogy tudjuk a figyelmünket a menny országának a titkai kincsei felé fordítani, hogy először a te országodat keressük, és ne amiatt aggódjunk, ami a mindennapokban annyiszor megterhel minket. Mindenható Istenünk, kérünk azért, hogy a te szent lelked és a te igéd által valóban mutasd meg azt a csodát a mai Isten tiszteletünkön is, hogy van lehetőségünk a görnyedt lábakat, kezeket kiegyenesíteni, van lehetőségünk arra, hogy cselekedjük azt, ami a te akaratod. Kérünk azért, hogy így légy jelen közöttünk, kérünk a mi beteg testvéreinkért, akik közöttünk vannak, és azokért is, akik kórházban vannak, te légy velük, te segítsd őket, te állj mellettük is, te vigasztald azokat, akik szomorú szívvel jöttek ma ide a templomba, hogy megtapasztalják, hogy nálad van a vigasztalás. Jézus Krisztusért, ami Urunkért kérünk, hallgass meg minket, és áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ide. Gyere bátran, jöhet, te is. Fogd meg ott Rékának a kezdét, jó? Áldás, békesség! Hoztam valamit, zsebemben van. Szeretném megkérdezni, tudjátok-e, hogy micsoda ez? Elhangzott, mert mondjad hangosan előtt.
Bors.
Bors van a kezembe. Kinek jut eszébe a borsról esetleg egy közmondás? Eszter? Kicsi a bors, de erős. Tapasztalta már valaki, hogy milyen erős a bors? Harapott már valaki borsra a levesben, mondjuk? Ó, igen, igen, tényleg erős, ugye? Bizony. Az elmúlt héten egyik hittanórén, amikor Dávid és Góliát történetét tanultuk, az volt a feladat, hogy óra végén meg kellett fogalmazni, hogy mi a tanulsága számunkra ennek a történetnek. És az egyik fiú azt mondta, hogy kicsi a bors, de erős. Dávidra gondolva, hogy ugye Dávid, mert kicsi volt, fiatal, mégis legyőzte Góliátot. De hát mondtam, hogy saját gondolatot mondjuk, ez nagyon jó, hogy eszébe jutott, de saját gondolatot, és akkor erre azt mondta, hogy ennek alapján egy kicsit átformálta a gondolatát, kicsi volt Dávid, de erős volt a hite. A felolvasott ige szakaszban, az efézusi levélben arról volt szó, hogy hogyan lehetünk mi erősek. Azt hangzott, hogy legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Lehet, hogy kicsik vagyunk, lehet, hogy néha gyengének érezzük magunkat még, vagy úgy érezzük, hogy valamit nem tudunk megcsinálni, de jusson eszünkbe, hogy ha kicsik is vagyunk éppen, a hitünk az lehet erős. Sőt, a legfontosabb, hogy Dávid is azért tudott győzni, mert az erős Isten vele volt. És a legfontosabb az életünkben, hogyha olyan kicsik is vagyunk, mint a bors, de erősek lehetünk, hogyha az erős Istenben bízunk. Mihez kell az erő? Erősek lehetünk abban, hogyha Isten igéjére figyelünk, ami ugye a lélek kardja, az efézusi levél szerint egy fegyver, amivel a rosszasággal szemben küzdhetünk, akkor nagyon fontos, hogy Isten erőt ad arra, hogy nemet tudjunk mondani a rosszra, erőt ad arra, hogy megtegyél valami jót, amihez esetleg nincs kedved, mert éppen valami más szeretnél csinálni, erőt ad arra, hogy tudj segíteni, erőt ad ahhoz, hogy tudjál megbocsátani, kibékülni valakivel. Ezekhez mi sokszor kicsik vagyunk, de gondoljunk mindig arra, hogyha én kicsi is vagyok, vagy úgy érzem sokszor, hogy valamit én nem tudok megtenni, erős Istenem van, és erős lehet a hitem is, ami segít abban, hogy megéljem, hogy igenis, ha kicsi vagyok is, mint a bors, de lehetek erős, ha Istenben bízom. Áldás, békesség! Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 161. dicséretnek az első versét. Isten igéjét, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, A mai napra kijelölt új szövetségi ige szakaszból olvasom a Bibliaolvasó kalauzunk szerint. János első levele harmadik részéből, a 8. vers második felét. Így szól hozzánk Isten szent igéje. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Amikor Jézus Krisztus küldetésére gondolunk, akkor elsőre biztosan nem az jut eszünkbe, hogy miért is jött Jézus, hogy valamit leromboljon. Ez a szó talán így nem annyira fér bele abba a képbe, amit a mi Urunkról megismertünk, hiszen ő az, aki építeni jön, aki segíteni, aki gyógyítani. Hogyan lehetséges, hogy ebben az igében mégis egymás mellett van Isten fiának a neve és a rombolás? Ugye mindannyian láttunk már olyat bizonyára, amikor egy életveszélyes épületet le kellett bontani, mert hogy bárkinek az élete veszélybe kerülhet, hogyha oda bemegy, és súlyos következményei lehetnek. Ezt jelenti ebben az igében Jézus Krisztus küldetése is, hogy ő azért jött, hogy ami veszélyezteti az ember életét, amely halált okozhat, azokat a dolgokat lebontsa, azoktól megszabadítson bennünket. Hiszen éppen azért jött, hogy megfékezze a gonosznak a romboló szándékát, a pusztítást, amely a diabolosznak, a gonosznak, vagy ahogyan Szentírás nevezi még, ördögnek a jellemzője az, hogy pusztítson, hogy romboljon, hogy hazugságaival, azzal, ahogyan vádolja az embereket mindenféle módon, tönkre tegye az embert, és megölje, ugye ezt is mondja a Szentírás, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Jézus Krisztus azért jött, hogy a romboló, pusztító szándékot megfékezze. Szentírásban nagyon sokszor, hogyha olvassuk, meg az életünkre is, hogyha gondolunk, akkor eszünkbe juthatnak miért kérdések, és ez a mai igeszakaszunk válasz egy miért kérdésre, amire több választ is olvashatunk, hogy miért is lett testé a mi Urunk. Ugye jövő héten már advent első vasárnapja van, amikor következő hetekben azon gondolkodunk, hogy miért is történt meg ez a csoda, hogy Isten fia eljött erre a földre és emberré lett. És erre a miért kérdésre az evangéliumok ilyen választ adnak. Azért jött, hogy megkeresse az elveszettet, azért jött, hogy életük legyen és bővölködjenek, azért jött, hogy a bűnösöket megtérésre hívja, és azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Mit is jelent a számunkra ma ez az ige szakasz, amely egy csodálatos evangélium és bátorítás minden hívő ember számára, mint ahogy minden ilyen mondat, amely így kezdődik, hogy miért jött Jézus, tele van csodával, örömmel, szeretettel, és ez a mondat is csodálatos biztatás mindannyiunk számára. János első levelét olvassuk a Bibliaolvasó kalauzunk szerint, és ebben a levélben nagyon sokat beszél János a gonosz munkájáról, az ördögről, aki az emberi bűnt felszítja, akinek nincs hatalma a hívők felett, viszont mégis szüntelenül azon munkálkodik, hogy ártson Isten népének. És az egyik fő probléma, amiben megjelent ez az ártó szándék abban az időben, az volt, hogy tévtanítások voltak a gyülekezetekben, és az a tévtanítás, amivel itt János vitatkozik a levélben, hogy azt gondolták többen a gyülekezetből, hogy Isten gyermekei Akik már Istenben hisznek, azok teljesen tökéletesek lehetnek olyan értelemben, hogy Jézus minden bűnüket megbocsátotta, nincsen bűnük, valóban vallásuk szerint teljesen igazak, viszont ennek olyan következményei lettek, hogy a mindennapi életben bizonyos göggel élték a napjaikat, hogy ő rájuk már a bűn nincsen hatással, ilyen perfekcionizmus, a tökéletesség tudata jellemezte őket, és ugyanakkor pedig mégis azt tapasztalhatták a gyülekezetből többen, hogy nagyon sok minden van, ami gyengíti őket, ami erőtleníti őket, és ennek pedig a következménye az a kétségbeesés lett, ahogyan saját magukra néztek, és nagyon nehéz volt ez a kettősség, hogy egyik pillanatban azt gondolták, ugye, hogy Krisztus, hogyha minden bűnt megbocsátott, akkor már a közelükbe sem férhet a bűn. Ugyanakkor megérezték az erőtelenséget, a bizonyos helyzetben tényleg a verességeket a cselekedeteikben, és ettől kétségbe estek. János látta azt, hogy olyan következménye is volt ennek a tévtanításnak, hogy sokan azt gondolták, hogy ha már én hiszek Krisztusban, ismerem az Istent, akkor bátran élhetem az életemet úgy, ahogyan nekem tetszik, akár még bűnöket is elkövethetek, vagy bármilyen, amit mások bűnnek tekintenek. És azt tapasztalhatták ezek az emberek, arra figyelmeztet az igen, hogy aki bátran követel bűnöket keresztény ember, hívő ember létére, az nem Isten gyermekeként viselkedik és él, hanem inkább az ördög áldozataként. Hiszen a kísértőnek a célja kezdettől fogva az, hogy valamilyen módon megrendítse az Isten és az ember kapcsolatát, és a bűn hatalmában tartsa az embereket. És ez, ahogy a János levelét olvassuk, legfőképpen abban láthattam az apostol, hogy a gyűlölet, a testvérekkel szembeni ellenségeskedés az arra mutat, hogy bizony a bűn, a kísértés mégiscsak nagy hatással van a gyülekezet életére, és ezért is hangsúlyozza mindenek felett azt, hogy Isten szeretetére törekedjenek, hiszen Jézus szeretete által rontja le az ördög munkáit. És akik Jézus Krisztus erőterében élik az életüket, azok le tudják győzni a gonosznak a hatalmát. Nagyon fontos bátorítás az a gyülekezetnek, hogy Jézus Krisztust követni, az se nem olyan perfekcionizmus, hogy tényleg minden rendben van, teljesen kész vagyok, és az életemben már minden feladatot elvégeztem, amit kellett, de ugyanakkor nem is egy teljesíthetetlen feladat, hogy hú, úgyis reménytelen, mert hogy én úgyis olyan gyenge, bűnös ember vagyok, hanem hogyha komolyan vettük azt, hogy Jézus Krisztus mit tett, értünk a kereszten, akkor megtapasztalhatjuk, hogy az ő halálából, feltámadásából fakadó csodálatos jótétemény által valóban elköteleződhetünk Isten mellett, és felvehetjük a küzdelmet, a harcot, a kísértés, a bűn, a gonoszság erői ellen. Azt olvastuk az igében, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy lerontsa az ördög munkáit. Ez nagyon érdekes, ahogyan a görög igét elolvashatjuk, a görög eredetit ennek az igének. Ott van egy olyan szó, egy olyan görög szó, ami azt jelenti, hogy eloldani a köteleket, meglazítani azt, ami ránk nehezedik, megsemmisíteni, véget vetni valaminek, eloldani, szabaddá tenni a köteléktől. Ezt mind jelenti az a szó, hogy lerontani. Tehát milyen csodálatos, hogy Jézus Krisztus valóban azért jött, hogy a gácsoskodó, rágalmazó, embereket vádló gonosztól megszabadítson bennünket, hogy megéljük azt, hogy a mi Urunk olyan erős Isten, aki valóban vállára vette a mi életünknek minden terhét, minden bűnünket, ami lehúz, ami rombol, ami pusztít, a személyes életünkben, akár a népünk életében. Személyesen vállalta Jézus Krisztus a gonosszal való küzdelmet és harcot, és a halálában feltámadásával diadalmaskodott, győzedelmeskedett felette, és megmutatta azt, hogy az ő szeretete, az ő szentsége igenis legyőzte, és legyőzi a gonoszt. Jézus Krisztus eljövetelében, testé lételében, az ő kereszt halálában és dicsőséges feltámadásában érte el a tetőpontját Istennek a gonosz feletti diadala, annak a gonosznak, ellenséges erőnek, ami tényleg fogva tart minket, és itt gondolhatunk a bűneinkre, a kicsinhitűségeinkre, gondolhatunk a betegségek terhére, gondolhatunk a halál miatti félelmünkre, és mindezek, amik tényleg rombolják a közösséget, rombolják a családi kapcsolatainkat, rombolják a szeretetet, mind ezek felett diadalmaskodott Jézus Krisztus. És az ő diadalából, az ő erejéből akar részesíteni mindannyiunkat. Hogy nem azt tapasztaljuk csak, hogy hó, igen, vannak kísértések az életünkben, van, hogy mi is elbukunk, de ne is olyan tévhitben éljünk, hogy meg se közelíthet minket már semmilyen kísértés, mert olyan szentek vagyunk, hanem lássuk azt, hogy igen, a gonosz azon munkálkodik, hogy szétdobálja azt, ami egybe tartozik, hogy rombolja az egységet Isten és ember között, rombolja az egységet Isten népének az életében. De Isten az, aki azért óriási áldozatot vállalt, hogy mi mégis megéljük azt, hogy lehet építeni, lehet összetartani, lehet egynek lenni az Isten szeretetében, az Istennek való engedelmességben. És megtapasztalhatjuk azt, hogy igenis, mi is Jézus Krisztus követőiként a bűnnel, a gonosszal szembeni harcot éljük meg. De hogyan vehetjük fel mi, egyszerű emberek, akik annyiszor kicsinek, gyengének érezzük magunkat, úgy érezzük, hogy ilyen pislogó mécsesek vagyunk, vagy pedig megrepett nátszálak, hogyan vehetnénk fel a harcot a világ gonosz erőivel szemben. Erről beszél az Efézusi levél, amelynek a csodálatos példáját ismerjük, a keresztjének lelki fegyverzetét, és nagyon fontos, hogy Isten tudja, hogy milyen világban élünk, tudja, hogy mennyi gonoszság, mennyi pusztító erő van hatással az életünkre, milyen szellemiségekkel kell nekünk szembe mennünk, akkor, hogyha hűségesek vagyunk Krisztushoz, és mellette állunk, és valóban arra bátorít minket, hogy legyünk tudatában annak, hogy tényleg egy harcnak a részesei vagyunk, hogy tusakodás, birkózás a hívő emberek élete, nagyon kemény, valóságos küzdelem, van ellenség, aki szüntelenül fenyegeti Isten népét, és rombolja Isten országát. De Isten éberségre, kitartásra buzdít minket, és erőt ajándékoz nekünk. És azt mondja, hogy nem fegyvertelenül, nem védtelenül kell élnünk ebben a világban, a gonosz minden támadásával szemben, hanem van erő, van vértezet, van lehetőségünk arra, hogy ellen tudjunk állni a gonosznak és a kísértésnek. Van lehetőségünk arra, hogy megéljük, hogy Isten ereje valóban csodákat tud tenni a személyes életünkben, a családunk életében, a gyülekezetünk életében, a népünk életében is. Mi is ez a fegyverzet? Az öv, amely Krisztus igazsága, az igazság szeretete, és felvérte ez mindenféle hazugsággal és rágalommal szemben. A mellvért, amely a bűnbocsánat örömével, a megigazulás csodájával erősít minket a vádlóval szemben, aki tényleg a kárunkat és a kárhozatunkat akarja. A sarú, vagyis a békesség evangéliumának készsége szemben a saját alkalmatlanságunk, erőtelenségünk tudatával. A pajzs, mely a hit pajzsa, szemben a csüggedéssel, kicsinyhitűséggel, kétségbeeséssel. Az üdvösség sisakja, az üdv bizonyosság, az örök élet reménysége, amely bátorságot, felemelt fejet kínál nekünk a halállal, a jövendővel szembeni aggodalmaink, a lét bizonytalansággal szemben is. A kard, amely az egyetlen támadó fegyverzet, ami felszerelésünkben, ez a kard az Isten igéje, amelyet hatásosan forgathatunk, hogy valóban megéljük mindezeket az oltalmazó, védő ajándékait az Istennek. És ami nagyon fontos, hogy mindezeket az erőket az imádság nyomán, az Istenhez való odafordulás nyomán tapasztalhatjuk meg, és az imádkozás az, amely megvéd minket az elalvástól, attól, hogy úgyis minden reménytelen, úgyis az egész életben nagyon sok hiába valóság van, csak valahogy éljük túl, vagy a saját kis otthonunkban vészeljük át a viharos időket. Isten nem megfutamodásra, hanem helytállásra, bátorságra buzdít minket. Akkor, amikor az emberi erőfeszítés nagyon elégtelennek tűnik, Isten ereje akkor is mindig legyőzhetetlen. Ezért ellenállhattok a kísértőnek, ezért bátran előállhattok nap mint nap, amikor elolvastátok Isten igéjét, amikor imádságban kértétek az erőt az aznapi feladatokhoz. Egy példa arra, hogy hogyan is valósulhat meg ez az életünkben. Képzeljük el, hogy valaki nagyon indulatos, természetű ember, nagyon könnyen dübegurul, és aztán, ahogyan megismeri Isten igéjét, találkozik Isten szeretetével, úgy dönt, hogy ő tényleg az Isten hatalma alatt szeretné élni az életét. Mi történik? Egy nehéz helyzetben valószínűleg újra nagyon indulatosan viselkedik, vagy dübegurul, és aztán ez bizonyára nagyon sok bűntudatot is jelent a számára. Viszont ahogyan Isten igéjét olvassa és Isten lelkére figyel, egyre inkább imádkozik azért, hogy Isten adjon erőt ahhoz, hogy az indulatán uralkodjon, hiszen ahogyan a példabeszédek könyvében olvashatjuk, nagyobb hős az, aki az indulatán uralkodik annál, aki egy várost győz le. És aztán ahogyan imádkozik, és Istentől kéri azt, hogy ereje legyen nemet mondani, bizonyára akkor sem bújik ki teljesen a bőréből, és nagyon intenzíven éli meg mindazt, ami vele történik, de egyre inkább formálódhat abban, hogy ne uralkodjék rajta ez a természet, hanem Isten uralkodjék rajta. Ez nem azt jelenti, hogy a hívő embernek megváltozik a temperamentuma, hanem azt jelenti, hogy valami, amiről lehet, hogy régebben nem is gondoltuk, hogy bűn vagy természetellenes dolog, azt az Isten igéjének a fényében imádság közben megértjük, és tudunk nemet mondani arra, amit régen talán teljesen természetesnek gondoltunk. Hogyha Isten él bennünk, akkor lerombolja a régi szokásainkat, bűneinket, segít nekünk abban, hogy egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá váljunk. Hiszen, ahogyan a római levélben olvassuk, a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. És ez a csodálatos, hogyha a mi Urunk, Jézus Krisztus azért jött, hogy lerontsa az ördög munkáit, akkor, hogyha nekünk élő kapcsolatunk van ezzel az erős Istennel, a győztessel, aki minden erőforrását rendelkezésünkre adja, aki az ő feltámadásának az erejét adja, akkor mi is tudunk részt venni ebben a bűn lerontó munkában, a bűn elleni harcban. A legfontosabb az, hogy bár sokszor emberfelettinek érezzük a szeretetet, az Isten iránti szeretetet is, és úgy érezzük, hogy nem természetesen fakad a mi szívünkből a szeretet, Isten ajándéka az, amellyel valóban bizonyságot tehetünk ebben a világban, amely annyi nyomorúsággal küszködik az Isten szeretetéről. Az ördög munkája, az ördög kísértése volt az első nagy diadala, az volt, amikor a bűnbeesés megtörtént az Éden kertjében, de Jézus Krisztus éppen azért jött, hogy ennek a bűnesetnek a következményeit lerontsa, hogy visszahelyezzen minket abba az állapotba, amikor harmóniában élhetünk Istennel, harmóniában élhetünk a másik emberrel, és megtapasztalhatjuk azt, hogy bár vannak sajnos a világunkban diadalai, győzelmei a gonosznak, de Jézus Krisztus sokkal erősebb, övé minden hatalom, és ő már diadalmaskodott a gonosz felett, és részesít minket is a feltámadás erejében. Úgyhogy bátorítson minket abban a mai igénk, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy az ő szeretetével megfékezze a bűnt, az ártó szándékot, hogy kitisztítsa a sebeket, ami fájdalmat jelent a mi számunkra, hogy meggyógyítson, hogy életet adjon. Jeremiás prófétát, amikor elhívta az Úristen, akkor azt is mondta, hogy nincsen, fedjen, építsen és romboljon, ami nem Istentől való, ami nem kedves Isten előtt, arra mondjon nemet, azt rontsa le, és építse fel Isten országát. Isten minket is erre hívott el, hogy az ő gyermekeiként megéljük, hogy az ő erejében részesedhetünk, hogy a mi életünkben is diadalmaskodik az Úristen, és ezért mi is részt vehetünk Isten országa építésében. Amen. Énekeljük a 356. dicséretünk második versét. Mennyei atyánk, hálát adunk neked azért, hogy a húsvét örömét, csodáját nem csak tavasszal élhetjük át, hanem megélhetjük nap mint nap. Áldunk téged azért, hogy van győzelem, van diadal a bűn, a hitetlenség, a szeretetlenség, a gyűlölet, a harag, mindenféle gonoszság felett. Köszönjük azt, hogy tudhatjuk, hogy bár ebben a világban nagyon sokszor tényleg áttó, embereket veszélyeztető erők munkálkodnak, de tudjuk, hogy Te a Te szent lelked által csodálatosan munkálkodsz, és Te munkálkodsz a Te hívő népeden keresztül is. Áldunk ezért a csodáért, hogy mi is részt vehetünk a Te országod ügyében. Áldunk téged azért, hogy minket is részesítesz Jézus Krisztus halálának, feltámadásának a diadalában és áldásaiban. Bocsásd meg azt, amikor úgy érezzük, úgy tapasztaljuk, azt szenvedjük a mindennapokban, hogy nem áradnak ezek az erők az életünkben, mert megalkuttunk a kísértővel, megalkuttunk a gonosszal, a bűnnel. Mindenható Istenünk, kérünk, hogy hadd lehessen az advent ideje mindannyiunk számára a megtisztulásnak az ideje, hogy egyre inkább engedjük, hogy ami bennünk is rombolja a Te ügyedet, azt Te rombold le bennünk, és építsd fel mindazt, ami szent, ami igaz, ami jó. Kérünk, hogy hadd legyen ilyen adventünk, amikor majd azt éljük meg, hogy külsőleg nagyon sok sötétség fenyeget minket, de mégis a világ világossága megtisztít, megújít mindannyiunkat. Különösen könyörgünk most azokért a testvéreinkért, akik nagyon érzik a szenvedés súlyát, akik nagy lelki terheket hordoznak, hogy Te mutasd mindannyiuk életében meg a Te dicsőséges feltámadásod erejét. Könyörgünk azokért a testvéreinkért, akik talán félelmekkel vannak tele, vagy nagyon nagy fájdalmakkal, hogy Te légy irgalmas hozzájuk, és erősítsd őket. Könyörgünk azokért, akik kórházban vannak, Te légy ott velük a betegágyon, és mutasd meg, hogy amikor minden emberi erő elfogy, Te akkor sem hagyod el a Tiédet. Mindenható Istenünk, eléd hozzuk most gyászoló testvéreinket, Te látod az ő szívük fájdalmát, Te látod az ő szomorúságukat, reménytelenségüket. Kérünk, hogy Te mutasd meg, hogy van vigasztalás, hogy a Te jelenléted, a Te segítséged ilyenkor a legfájdalmasabb pillanatokban még inkább megtapasztalható. Kérünk, hogy Te töröld le az ő könnyeiket, és adj vigasztalást, reménységet, békességet a szívükben. Könyörgünk mindenható Istenünk, a mi gyülekezetünkért, könyörgünk a mi keresztény népünkért szerte a világon, hogy úgy tudjunk élni, úgy tudjunk bizonyságot tenni, hogy valóban akik nem hisznek benned, azok is megérezzék az Isten országának a csodáját. Mindenható Istenünk, könyörgünk a mi magyar népünkért is. Te látod sok szellemi és sokszor tettekben is megnyilvánuló sötétséget. Kérünk azért, hogy hadd tudjunk hívő emberekként világítani a mi népünk között. Ezt a csodát a Te feltámadásod által véghez tudod vinni a mi életünkben is. Hisszük, Urunk, kérünk, légy segítségül. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Ma 4-1-től lesz a Kossuth iskolába járó hittanosoknak a műsor próbája. Délután 4 órakor házi kör, 5 órakor ifjúsági óra, 6 órakor az idén konfirmáltak kisi fiek kezdődik. Kedden 9 órától van a babamama kör, és kedden este 6 órakor budafoki esték alkalma. Szerdán 10 órától nyugdíjas bibliaóra, este 17:30-tól női kör van, csütörtökön reggel 8-tól bibliaóra, pénteken délután 4 órától konfirmáció előkészítő, este 6-tól ifjúsági óra, szombaton 9 órától az ünnepi gyermekműsor próbája, 10 órától konfirmáció előkészítő, és délután 15:30-tól női délután. Este 6 órától ifjúsági óra. Az elmúlt héten búcsúztunk Gyulai László testvérünktől, aki életének 76. évében hunyt el. Isten igéje az első korintusi levél 15. részének 19.-20. verséből szólt, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk, ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjüklőn azoknak, akik elaludtak. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló család életére. Hirdettem azt, ugye, hogy a jövő héten advent első vasárnapja, és vasárnap délután 4 órakor lesz a templomban a gyermekek ünnepi műsora. Ez nagyon csodálatos alkalom arra, hogy együtt kezdjük az adventi időszakot, úgyhogy szeretnék buzdítani minden testvérünket, akinek nincsen éppen hittanos korú gyermeke vagy unokája, hogy ők is jöjjenek el, és hogy tényleg különleges ünnepi alkalmon vegyünk együtt részt, és kezdjük így az adventi időszakot, tehát jövő vasárnap délután 4 órakor mindenkit szeretettel várunk a gyermekek műsorára. Hirdetem még azt, hogy majd december 7-én látjuk vendégül hagyományunk szerint az Őrbottyáni Barnabás csoportot, és az ajándékozáshoz fogadunk adományokat a testvérektől, ahogyan ezt már minden évben szoktuk hirdetni. Most, amit kértek tőlünk, az papucs, tehát szükség van papucsra, lehet azt adományozni a Barnabás csoport tagjainak, narancsot, vitamint, gyümölcsöket, édességet, süteményt és pénzadományt is lehet adni, név szerinti pénzadományt is az Őrbottyáni Szeretett Otthon támogatására is lehet a dobozba, az Őrbottyáni dobozba kiáratnál rakni az adományokat. Köszönjük szépen azt, aki erre szeretettel készül erre az alkalomra.
Én még szeretném egy kicsit nyomatékosítani ezt a jövő heti női alkalmat. Ahogy elhangzott az ige hirdetésben, jövő hét vasárnap már ugye advent első vasárnap, és mindig az azt megelőző szombaton szoktuk tartani ezt a hagyományos adventi koszorú készítő női délután. Most is szívesen hívunk, látunk mindenkit. Hát sajnos már csak ma lehet rá jelentkezni, mert jövő héten ugye meg kell hozzávenni a szükséges kellékeket, úgyhogy istentisztelet után a előtérben várok sok szeretettel mindenkit, fel lehet iratkozni, meg be lehet fizetni az alkalomra. Akinek van egy kis kapacitása, az még süthet is rá egy kis süteményt, mert ilyenkor azért van alkalom arra is, hogy egy kicsit tejázzunk, meg beszélgessünk, úgyhogy várok mindenkit november 29-e szombaton 15:30-kor a gyülekezeti teremben.
Kedves testvérek, a heti programból egy nagyon fontos dolog még kimaradt. Tudnélik, szerda este 6:30-tól 7:30-ig a mozgásképes elsősorban fiúk, de férfiak, de lányok is jelentkezhetnek. A gyülekezeti foci van a Borászati Szakközépiskolába. A koordinátor Balla Csaba, hátul a szobában ember fölmagad, hát ha nem láttak még mások, lehet jelentkezni és be lehet szállni a dologba. Eddig még semmiféle kéz- és lábtörés nem történt. De a szerdai foci előtt kedden este 6 órakor lesz a gyülekezeti teremben, a Budafoki Esték sorozatban a kereszténység és üzlet témakörbe előadás, ahol vendégünk Béres József, a Béres ZRT elnöke lesz. Moderátorunk Örömpöri Csaba, gyülekezeti tag. Kérném azokat, akik olyan helyen járnak, ahol esetleg többen megfordulnak, hogy plakátért jöjjenek majd oda hozzám, és kiosztanám, különösen kérném az ovis munkatársakat, hogy vigyenek el egyet plakátot. November 29-én a szombati női délután mellett, délelőtt lehet, nem kell olyan nagyon sok embernek, ennél néhány ember eljöhet és jelentkezhet Kérnel Attilánál egy kis kerttakarításra, hogy még a maradék lehulló faleveleket összekapirgáljuk, mielőtt teljesen belepi a hó. Előre jelezzük, hogy december 6-án szombaton este lesz a következő zsoltáros istentisztelet vespera. A következő héten pedig december 13-án azok, akik a női délutánról lemaradtak, például mert fiúk, férfiak, de azért a lányok is mehetnek a hittanos barkácsolásra, tehát ez inkább a gyerekeknek szól. Karácsonyi ajándékkészítés lesz a gyülekezeti teremben. 10-től 13 óráig jelentkezni be kell Norbentnél és Paptóti Olánál lehet. Előre jelezzük, hogy nem csak a női délután és a koszorú készítés keretében lehet gyertyákat hasznosítani, hanem úgy egyébként is. Ezzel pedig a Garai ház Tarka-Barka lakóotthonban élő, értelmileg akadályozott, szellemi fogyatékos fiatalok által készített gyertyákat vehetjük meg, és ezzel támogathatjuk az ő életüket. Valamint továbbra is várjuk a használt ágyneműt a komlói fogyatékos emberek számára. És végül, de nem utolsó sorban Pátkai Zsuzsit kérnem, hogy jöjjön, és egy további közösségi alkalmat mutasson be. Akkor itt jelezném, hogy egy másik fontos dologról elfelejtettem majdnem, hogy gyülekezetünkből az elmúlt hétvégén 10 házas pár vett részt a házas hétvége alkalmain. Köszönjük a résztvevők, a segítők és az imádsággal szolgálók odaadását.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait. Bizonyára sokan nem emlékeznek rám, de nagyon sok helyen is ennek a gyülekezetnek voltam tagja, Lászlóné Pátka és Zsuzsanna vagyok, és hát ebbe a gyülekezetbe konfirmáltam, az ifjúsági közösségnek tagja voltam, az házasságkötésem is ebben a gyülekezetben volt, és egy időben még a cserkész csapatnak is én voltam a parancsnoka. Jelenleg Veszprémben élek a családommal, de talán érthető, hogy elég sok szállal kapcsolódom ehhez a gyülekezethez. És hogy miért állok most itt kint, októberben Isten kegyelméből részt tudtam venni egy háromnapos tanfolyamon. Monoszlón volt ez, a neve Kurzió, és azért jöttem most el, és szeretném hirdetni ezt az alkalmat a gyülekezet minden tagjának. Ez egy három nap, amikor elszakadunk egy kicsit a hétköznapoktól, elvonulunk a világtól egy csendes helyre, egy lehetőség Istennel való találkozásra. Előadásokat lehet hallgatni a hit alapjairól, a református keresztény hit alapjairól elsősorban, és ima alkalmak vannak, csoportos beszélgetések, Isten tisztelet. Ezek mind lehetőségek arra, hogy kicsit elmélyüljünk saját magunkban, elmélyítsük a kapcsolatunkat Istennel, és én úgy mentem erre a tanfolyamra, hogy nagyon ki voltam már égve, el voltam fáradva, a keresztény életem sem volt épp rendjén, és nagyon-nagyon feltöltődve mentem haza a családomhoz, ők is itt vannak valahol, és szeretnék mindenkit buzdítani erre a tanfolyamra és a részvételre. Hoztam jelentkezési lapokat is, hátul az asztalra kihelyeztem pár darabot. Jövő évben lesznek már ezek az alkalmak, amiket itt Magyarországon tartanak a kurziósok. Különböző helyszínek és különböző időpontok vannak, érdemes időben jelentkezni, mert általában elég nagy a túljelentkezés. Még egy kapcsolatán a gyülekezethez, ezekben az órákban is folyik egy kurziós tanfolyam Erdélyben, Szovátán, és decemberben pedig Mezőpaniton lesz majd egy ilyen alkalom. Úgyhogy én szeretném mindenkinek nagyon a figyelmébe ajánlani. Köszönöm a figyelmet!
Énekeljük a 200. dicséretünknek mindegyik versét. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon minnyájatokkal. Amen.